Kedves hallgatóink, a következőkben beszélgetést hallanak Kerekes Barnabás középiskolai tanárral az anyanyelv napja alkalmából.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai beszélgető partnerem Kerekes Barnabás, magyar történelem szakos középiskolai tanár. Isten hozta a stúdióban, kedves tanár.
Köszönöm szépen a kedves meghívást.
A beszélgetésünk apropója pedig az anyanyelv világnapja. De milyen bemelegítés gyanánt már elkezdtük, hogy mi mindenről is kéne beszélnünk, és kiderült, hogy az 1999 óta hivatalos február 21-i anyanyelv nemzetközi napjánál sokkal régebbre nyúlnak vissza a magyar nyelvőrzés hagyomány. Hogy mennyi idővel megyünk majd vissza, azt majd a tanár úr fogja elmondani. Én egy bevezető gondolatot szeretnék ide kapcsolni, mert a Jóisten mindig lendít egyet a műsoron. Egész más beköszönővel készültem, aztán ma reggel olvastam Móra Ferenc Kófic és Zomotor novelláját, aminek az utolsó mondatát szeretném ide citálni. Utolsó két mondatát. Jókai centenáriumról van szó. Jókai halálának 100. évfordulója 2004-ben volt. 1924-ben azt írta a Kófic és Zomotor Motor című novellájában Móra Ferenc, a centenáris bizottság tegye jóvá a jubiláris mulasztását, s ne várasson a Jókai szótárral a legközelebbi Jókai ünnepig, a halála 100. évfordulójáig. Hiszen azt sem tudjuk, lesz-e még akkor magyar nyelv.
Ha a történelemben visszább szeretnénk menni, akkor találnánk még régebbi busongókat. Elég a tatárjárást követően egy német évkönyvet fölemlegetni, ahol elsiratnak bennünket. Elég a herderi jóslatot fölemlegetni, aki megjósolta, hogy a szláv és német tengerben a magyarság felszívódik majd és eltűnik. De efféle busongás, efféle szomorkodás szinte minden nap van. Nagyon-nagyon sokan féltik a magyar nyelvet. Olyan érték ez, amelyet szerintem van okunk védeni. És a szerkesztő asszony ezt az 1999-es dátumot fölemlegette, és mindjárt hozzá is toldotta azzal, hogy nekünk jóval régebbi hagyományaink vannak, csak néhányat hadd tegyek hozzá. A mai magyar nyelvművelő mozgalom gyökerei legalább 1960-ig visszavezethetők, ugyanis 1960. április 6-án született meg a Kazinczy Alapítvány. Máig ez az alapítvány felügyeli, irányítja a nagy országos nyelvművelő versenyeket. Ennek alelnökeként, elnök helyetteseként elég jó rálátásom van arra, hogy mivel is foglalkozunk. Nagyon szerteágazó ez. Szinte mindenik mai anyanyelvi mozgalom ebből nőtt ki, ebből az alapítványból, amelyet Pécsi Blanka művésznő hozott létre. De fölemlegethetem azt is, hogy a mai magyar közoktatás bármely tantárgyát tekintve is a legrégibb versenyforma, a Kazinczy szép kiejtési verseny, hivatalos nevén a Szép Magyar Beszéd verseny, amelyet 1966 óta a Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium rendez meg. Ez is példátlan, hogy egyetlen iskola három igazgatójának, úgymond uralkodása alatt szervezi és folyamatosan megrendezi ezt a versenyt. Hihetetlenül izgalmas és nagyszerű tény. De érdekességként megjegyezhetjük, hogy Kazinczy versenyeket Magyarországon már a II. Világháború előtt is rendeztek, és az 1939-es első versenynek az ötletadója egy bizonyos Kodály Zoltán. Elképzelhető, hogy a kedves rádió hallgatók már hallották ezt a nevet, most csak élcelődöm természetesen, és különlegesen érdekes, hogy ennek a versenynek a győztese Lőrincze Lajos, az egyik legzseniálisabb nyelvészünk, aki csak volt, és aki a nyelvművelésnek apostola mindaddig, amíg el nem hunyt. De ha a régi dátumokat és a 99 előttieket emlegetem, 1976. március 4-én indult el a Magyar Rádióban a Beszélni Nehéz című műsor Pécsi Blanka ötletére, javaslatára és Deme László professzor úr a másik 20. századi nagy nyelvész zseninek a segítségével, szakmai támogatásával. És azért is érdekes ez, mert 41 év telt el 1976 óta, de egy egészen rövidke szünetet leszámítva, amikor a Magyar Rádióból kiebrudalták az összes anyanyelvi műsort 2007-ben, és volt egy 3 hónapos szünetünk, ezt leszámítva 76 óta minden 2 hétben elhangzik ennek a műsornak az adása. Igaz, ma már ezt szóról szóval címmel kereshetik a kedves hallgatók, és az 1057. adás volt a legutóbbi adásunk. És ide talán egy különleges személynek a nevét is érdemes ide kapcsolnunk, és még azon sem volnék meglepve, ha hallgatná ezt a műsort, hiszen az anyanyelv szerelmeséről van szó, egy Zsámbokréti Péter nevű pannonhalmi atyát emlegethetnék itt, aki ezt a műsort a kezdetektől hallgatta, többet mondok, nem csak hallgatta, hanem rögzítette is. A Magyar Rádió archívumában nem őrizték meg az összes adást. Sőt, nagyjából 10 évenként minden olyan műsort, amelynek adásairól úgy tartották, hogy már nem kell tovább őrizni, archiválni, azokat megsemmisítették. Zsámbokréti atya mindenik műsort rögzítette, és amikor kiderült, hogy mekkora a hiány ez ügyben, mert hogy nem rögzítették az adásokat, illetve nem őrizték meg, akkor ő bocsátotta ezt a Petőfi Irodalmi Múzeum rendelkezésére, és Széphalomban, a Magyar Nyelv Múzeumában őrzik ezeket a felvételeket. Természetesen mára már digitalizálták, így vélhetőleg, ha valaki ennek a műsornak a történetét szeretné feldolgozni, Kincses bányára lel, egészen bizonyos. És még mindig folytathatjuk. A beszélni nehéz mozgalomhoz hozzá kapcsolódik több mozgalom is. Rész mozgalom, így is nevezhetjük. Az egyik ezek közül a táborok. A táborokat részben tanároknak úgynevezett öntovábbképző jelleggel hirdetjük. Tavaly volt a 30. ebben a műfajban, hiszen 1987-ben kezdtük ezt. De kapcsolódott hozzá a fiataljainknak is egy némely tábora. Az általános iskolás korosztálynak 1992 óta rendeznek Balatonbogláron tábort. A középiskolásoknak 1992 ben alakult úgynevezett ifjúsági tagozatnak elnevezett Anyanyelvápolók Szövetsége tagozat tábort szervezt, és 25 év óta a fiataljaink minden évben ott vannak ebben a táborban. Az utóbbi 3 évben a Magyar Nyelv Múzeumában Kazinczy Szelleme körülreg bennünket, tehát ott tartjuk ezt a tábort.
Nagyon sok minden elhangzott itt, rengeteg információ, rengeteg évszám, rengeteg érdekesség, de azt még nem tudom, hogy ön tanár úr mikor lett a magyar nyelv szerelmese. Ez egy gyerekkori szerelem, vagy menet közben alakult így?
Szerintem minden fiatal gondolkodik a maga jövőjéről. Mi szeretne lenni? Katonatiszt, repülőgépvezető, juhász, vagy más efféle. József Attilát csak ide idézgetve. De 13 éves koromban gondoltam azt, hogy én magyar történelem szakos tanár szeretnék lenni. Ez talán viszonylag korai döntés. És mivel Tokajhegyaljai vagyok, a mára hírhetté vált olasz tiszkáról származom, Sárospatakon jártam gimnáziumba, tehát minden a gyerekkorom kapcsán Széphalom környékéhez köt. Ráadásul az általános iskolában is, majd később természetesen Sárospatakon olyan tanáraim voltak, akik fontosnak tartották ennek az ügynek a továbbitelét, ápolását. Rendszeresen indultam különféle anyanyelvi versenyeken, így amikor 1975-ben, erős 40 évvel ezelőtt a Kazinczy verseny országos győri döntőjén Kazinczy érmet szereztem, az erősített meg véglegesen, hogy ez az ügy az én életem. És érdekes lehet talán az is, hogy egy ember életében egy-egy találkozás, egy-egy esemény mennyire meghatározó lehet. Vélhetőleg foglalkoztam volna én ezzel akkor is, hogyha Győrbe nem jutok el, de az a 3 nap, amit ott akkor megéltem, bizonyos, hogy annyira elementáris erővel hatott rám, hogy ez adta meg a végső szót. Pécsi Blankával személyesen találkozhattam, és a kezéből vehettem át az érmet, akit a rádióból ismerhettem. Deme László professzor urat, aki a bírálóbizottság elnöke volt, és aki egykori sárospataki diákként nyilván a szívünk csücske volt, mert a sárospatakiak büszkék arra, hogyha valaki sárospataki, és ha valaki ott végez. Az emberi alázat egyik különleges példáját láttam ott Zé Szabó László tanár személyében, aki a Győri Kazinczy Ferenc gimnázium tanára volt, és mutatta azt, és ez nekem akkor 18 évesen is föltűnt, hogy a ma világára is egyébként jellemző magamutogatás, hiúság és sok minden más helyett hogyan lehet alázatosan végezni az embernek valamilyen munkát, mikor is ő mindenhol ott volt, minden eltartotta a szemét, a kezét, de ezt csöndesen és nagy alázattal végezte, és semmiféle magamutogatást nem érződött mögötte. Ott találkoztam személyesen Lőrincz Lajossal. Ott találkoztam először Vaha Imre tanár úrral, aki a mai nyelvész társadalom számomra legalábbis szinte etalonjának számít, de nem is csak a nyelvész pályafutása miatt, hanem megint csak az embersége miatt. Tanítványaimnak és tanártársaimnak is némelykor felhívom a figyelmét arra, érdemes talán ezt megnéznünk, hogy ha valaki nagyot alkot, lehet azt szépen csendesen is csinálni. A világot érdekek mozgatják, és az emberek szívesen veszik, hogyha az ő nagyszerűségükkel van tele a világ, de lehet ezt másként is csinálni szerintem, és az jóval rokonszenvesebb.
A megnevezettek között ugye Pécsi Blanka színésznő volt és az anyanyelv szerelmese, aztán nagyon sokan nyelvtanárok, nyelvészek, ön gimnáziumi tanár, magyar történelem szakos tanár. És volt egy műsor, hogy beszélni nehéz. És az ember ilyenkor elgondolkozik, hogy beszélni nehéz? Vagy mi tesszük nehézzé a beszédünket, pont ezekkel a harsánságokkal és devianciákkal, ami a nyelvünket időnként érinti. Hogy lehet? Na, ön mint gyakorló tanár, most akkor ezt a tanár részt beszéljük hát egy kicsit, hogy látja, mennyit változott, romlott, javult, stagnált, reményteli vagy reménytelen, milyen a helyzet most?
Jó, sokat tetszett kérdezni.
Jó, igen, önre zúdítottam néhány kérdést.
Tehát egyrészt szokás ma azt mondani, hogy a magyar nyelv romlik. A válaszom erre szerintem nem romlik. A nyelvhasználók nyelvhasználata romlik. A Beszélni nehéz műsor címéről beszéljünk először, mert nagyon sokan félreértik, sőt, meglehetősen durva és nemtelen támadások is érték a rádióműsort, hogy Pécsi Blanka azt akarja ezzel hírelni, hogy csak ő és azok a nyelvészek tudnak helyesen beszélni, akik hivatásszerűen foglalkoznak a nyelvvel. Nem, ez egy nagy sóhaj. Deme László professzor úrtól több alkalommal is hallottuk ezt előadásaiban is, hogy Pécsi Blanka a maga igényességével azt szerette volna, hogyha akik leírnak egy gondolatsort, egy szöveget, vagy mint színésznőnek a neki szánt szerepet, azt hitelesen és érthetően úgy mondja el, és adja át a közönségnek, akár a színházban, akár a rádióban, vagy a pódiumról, hogy pontosan azt értsék, amit a szerző eredetileg szándékozott mondani. Ez az egyik fontos dolog. A másik, hogy ezt az igényességet ő mindvégig megkövetelte önmagától is, meg azoktól is, akik ennek a műsornak munkatársaivá váltak. Nagyjából a műsorunkhoz máig is körülbelül 100 levél érkezik. Erős 2 évvel ezelőtt több mint 80 ezer levelet adtunk át a Magyar Nyelv Múzeumának Széphalomban. A Beszélni nehéz műsorhoz és a Szóról szóval műsorhoz érkezett levél tömeget, és ezt ott a múzeum munkatársai földolgozzák majd, illetve azok a kutatók, akik ezzel szívesen foglalkoznak. Tehát a szókincsünk megmarad, bár változik, hiszen meglehetősen sok idegen szó áramlik be. Ha szerencsénk van, viszonylag gyorsan találnak ennek magyar megfelelőt, és nem ivódik be a nyelvbe az idegen szó. De nincs ezzel tragédia, hiszen a szavaink jelentős része az évszázadok során így került be a magyar nyelvbe, kezdetben idegen volt, majd jövevényé vált. Maga a nyelvi rendszer ne változzon meg, ez nagyon fontos. Az úgynevezett ragozó nyelvnek, vagy agglutináló nyelvnek a jellege, ami a magyarra jellemző. A másik pedig az embereket, akik használják ezt a nyelvet szerte a világon. Őket volna érdemes arra biztatnunk, hogy őrizzék meg ezt a kincset. Sir John Bowring, 19. századi angol gondolkodó, író, műfordító, aki a magyar nyelv egyik szerelmese volt, hívta fel erre a figyelmet, hogy a világ egyik csodájának tartja ezt a magyar nyelvet. És érdekes, ha már egy korábbi kérdése kapcsán történelmi fejtegetésekbe kezdtünk, vagy legalábbis utalásokba, hogy amikor erőszakkal akarták ezt megszüntetni, az soha nem sikerült. Ez lehet, hogy a magyarság lelkiségéből fakad. Most mi önként sietünk a nyelvhasználat gyengítésével, amikor pedig egyébként senki nem kényszerítene rá bennünket erőszakos eszközökkel, ha csak a reklámokat vagy más efféléket nem tartjuk erőszakosnak. A diákok nagyon sokszor azt tartják fontosnak, amit a tanáraik viselkedése, értékrendje alapján látnak. Nagyon sok mindenre be lehet vonni egy 10 éves gyereket, általános iskolást, középiskolást. Ha a tanár jó példával jár elő, és egy világos értékrendszert kínál, amelyet a gyerekek szívesen átvehetnek, át fogják venni és tovább fogják vinni. Az Anyanyelvápolók Szövetségi Ifjúsági Tagozatának vezetőségi tagjai egészen kicsiny részben magyar szakosak csak, tehát akik egyetemistaként ma magyar szakra járnak, vagy már végzett magyar tanárok. Javarészük orvos, közgazdász, pénzügyekkel, informatikával foglalkozik, mert amikor általános iskolás korukban vagy középiskolás korukban csatlakoztak hozzánk, akkor nem tudták még, hogy mi lesz majd a civil foglalkozásuk, de máig is megőrzik az anyanyelvhez fűződő szeretetüket, és ezt a mindennapjaikban is igyekeznek élni. Tehát rajtunk múlik, mindenkinek a maga őrhelyén, a média munkatársainak az egyes médiumokban, írott vagy hangos sajtóban, a tanároknak a katedrán, a gyerekeknek a maguk helyén, de azt mondhatnám, hogy minden ember azon a helyen, ahol tevékenykedik. Egy-két érdekes példát hadd mondjak. Fontos-e 2017-ben, hogy értsük egymást? Szerintem igen. Ha példákat említettem, történelem órán például azt hallom egy bemutató foglalkozáson, Mars és Rea Szilvia alapították a várost, és tanárnő megkérdezi, melyiket. Akik egy picit is tájékozottak, tudják, hogy Rómáról van szó. Érdekes kérdés, ha a legközelebbi órán tanárnő megkérdezi a gyerekeket, mikor feleltet, hogy kik alapították Rómát. Mit fog válaszolni erre a gyerek? Azt fogja válaszolni, hogy Mars és Rea Szilvia gyerekei. Ami nem igaz, mert nem Mars Isten alapította a várost, hanem Mars és Rea Szilvia gyerekei, Romulus és Rémus. Egy pici szünettel már más értelmet kap a mondat, sőt teljesen félrevezető tényt hallanak. Emlékszem arra az első mondatra, amelynek kapcsán először figyeltem fel arra, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit mondunk. Szerencsén álltam az állomáson, és a hangos bemondó a következőt mondta: Tokaj Express vonat érkezik a 3. vágány mellett, kérjük vigyázzanak. Ha valaki komolyan veszi ezt a mondatot, akkor mit hallott? Tokaj Express vonat érkezik a 3. vágány mellett. Magyarul a vonat kisiklik. De megint csak egy helytelenül tartott szünet okozza a galibát. Azt mondta volna az illető, és semmit nem kell megváltoztatnunk. A mondani valóján minden hang a helyén maradhat. Tokaj Express vonat érkezik, a 3. vágány mellett kérjük vigyázzanak. Vagy ünnepelt színművésznő mondja a rádióban. Inkább oda tipegett a szekrényhez a kávés doboz, vagy az ánizsos cukorka dobozának fenekén kutatott valami száraz sütemény darabka után. Ha komolyan vesszük a 3 éves, 4 éves, 5 éves gyerekeknek szóló mesét, akkor azt kellene látnunk, s magunk elé képzelnünk, hogy inkább oda tipegett a szekrényhez a kávés doboz. Pedig nem, van valaki, aki oda tipegett a szekrényhez, és a kávés doboz, vagy az ánizsos cukorka dobozának fenekén kutatott valami száraz sütemény darabka után. Ez szándék és odafigyelés kérdése, hogy az ember lehetőleg azt mondja, amit mondani szeretne, és ez megnöveli az esélyét annak, hogy a másik ember meg is fogja érteni. Számolatlanul látunk, hallunk olyan eseteket, amikor emberek félreértik egymást, pedig a ma idegen szóval kommunikációnak nevezett közlés szándéka mégiscsak az volna, társas lényként szeretnénk egy másik embernek, vagy akár többnek is valami olyat mondani, amit neki szánunk, és örülnénk, ha ő ezt megérteni.
Az jutott eszembe, hogy akinek füle van, hallja meg. De hát itt ennél egy kicsit többről van szó, ezt mindenkinek meg kéne hallani, és nagyon örülök, hogy tanár úr említette az anyanyelvőrzők honlapját és az ifjúsági tagozatot, mert így az ifjúsági tagozat kapcsán mindjárt át is kanyarodhatunk a Szép Magyar Beszédek Kazinczy emlékversenyre. Ez alatt nem csak magát a versenyt értem, hanem ha történetesen most így februárban lehet-e még nevezni? Vagy az már lezárult? A technikai részről is beszéljünk egy kicsit. Jó. Hát, ha valaki a rádión keresztül kedvet kap.
Jó, nagyon fontos dolgot tetszett kérdezni. Kazinczy versenyek lényegéről talán érdemes annyit mondanunk, mert nem biztos, hogy a rádióhallgatók mindenike tudja, hogy miről van szó, vagy részt vett volna ebben az elmúlt több mint 50 évben. 1966-ban indult el ez a verseny, és az értő-értető olvasása lényege. Ma a kétszintű érettségi rendszerében a középiskolákban, és ma az egész ország ettől hangos, a szövegértés mennyire fontos. A Kazinczy verseny több mint 50 évvel ezelőtt erre jött létre. Hogy az ember a kezébe kap egy szöveget, fogja fel, értse meg, és ha ezt tolmácsolnia kell, lásd Pécsi Blanka megjegyzése, akkor ezt lehetőleg úgy mondja el, hogy az őt hallgatók akkor is értsék, ha a hallgató közönség kezében nincs ott a szöveg. Ennek következtében két feladatuk van az általános iskolai gyermekeknek, és 3 a középiskolásoknak. Van egy úgynevezett szabadon választott szöveg. Mindenki egy 20-21. századi magyar szerzőnek nagyjából 3 perces esszé vagy tanulmány részletét választhatja ki, és ezt tolmácsolhatja lehetőleg természetes hangon, értően és értetően. Majd a zsűri által kiválasztott úgynevezett kötelező szöveget is kapnak, és mivel mi szövegolvasást remélünk a fiataloktól, nagyjából 15-20 perc fölkészülés után kell úgy tolmácsolniuk ezt a szöveget, hogy tanári segítséget már nem vehetnek igénybe. Középiskolásoknak kiegészül ez egy 3. fordulóval, ugyanis a Beszélni Nehéz című rádió műsorhoz kapcsolódik egy nagyon egyszerű, de szerintem jól kezelhető úgynevezett jelölésrendszer. És a fiataloknak a tudatos kiejtést megkövetelve tőlük, vagy elvárandó tőlük, egy rövid részszöveget kell jelölniük ezekkel a jelecskékkel. Ez úgy viselkedik, mint a kotta, hogyha valaki zenészként tudja a kottát olvasni, és aszerint játszik valamilyen instrumentumon, hasonlóképpen viselkedik ez is. A versenyeket általában az előző naptári év májusában hirdetik meg. A magyar közlönyhöz, illetve az oktatási közlönyhöz kell eljuttatnia általában a Kazinczy Alapítványnak a versenykiírást. Az oktatási hivatal honlapján jelenik meg, és fölmenő rendszerben lehet ebben részt venni, vagyis valaki részt vesz először az iskolai döntőn, majd onnan tovább jut az általános iskolás korosztály járási, városi, városkörnyéki versenyre, és onnan tovább az országosra. Középiskolások pedig az iskolai versenyről nevezhetnek a megyei fővárosi döntőre, és onnan juthatnak tovább az országosra. Most az általános iskolások versenyeinek időszakát éljük. Nemrégen küldtem szét az országba megyéknek azoknak a kötelező szövegjavaslatokat, amelyeket az egyes megyékben a gyerekek majd felolvasnak, és általában márciusban zajlik a középiskolások elődöntő sora, hasonlóképpen a határon túl is. Majdnem mindenik helyre, tehát Erdélybe, Kárpátaljára, a felvidékre, a délvidékre mennek Magyarországról pártatlan zsűritagok, akik segítenek az ottani fiatalok versengésének megítélésében, és azoknak a gyerekeknek a tovább juttatásában, akik a magyarországi országos döntőkön részt vesznek. Tehát nem országos, hanem kárpát-medencei döntőkről beszélünk immár jó néhány év óta. Aki a fiatalok közül kedvet kap, tehát először az iskolájában kell, hogy jelentkezzen, a magyar tanárának fülét kell, hogy rágja, és őt kell megkérnie arra, hogy az iskola fordulójára készítse fel, majd utána, ha tovább jutott, akkor segítsen neki a továbbiakban is. A Kazinci verseny sokkal több, mint egy versenyforma, bár a bevezetőben elmondtam, hogy a legrégibb, mint ilyen. A már emlegetett Zé Szabó László mondta ezt egyszer, hogy ezek a gyerekek talán még másként is mosakodnak. Vagyis, hogy a gyerekek jó része, aki az anyanyelvhez, a hozzákapcsolódó beszéd, magatartás, érintkezés kultúrához fontosnak tartja, hogy kötődjön. Az viselkedésében is, szóhasználatában is igyekszik ehhez igazodni, és ezzel egyben mintát is ad a körülötte lévőknek. 2016-17-re nagyon bátornak kell, hogy tartsam azokat a gyerekeket, akik ebben részt vesznek, mert általában a közerkölcs, vagy azok a jelenségek, amelyeket magunk körül érzékelünk a társadalomban, nem ezeknek az értékeknek az óvását tartja fontosnak, és nem erre biztatja a fiatalokat. Tehát nagyon sok helyen érzékelni, hogy ha egy gyerek értékközpontú, nevezzük így, és a maga jövőjét elég világosan látva szeretne egy bizonyos úton végigmenni, ebben meglehetősen sok bántás éri. A mai fiatalok, az osztálytársak közül is nem egy van, aki jóval kényelmesebb, tanulni is kevésbé szeret, nem ezeket az általunk tisztelt értékeket tartja fontosnak. Nagyon sok az igényes fiatal ma is, hála Istennek, csak az arányokat tekintve állunk rosszul. És az is nagyon fontos feladatunk volna mindenkinek, a sajtónak is, a tanároknak is, hogy ha lehet, védjük ezeknek a gyerekeknek a szemléletét, akik fontosnak tartják a több évszázados emberi értékeknek a megőrzését. Ez volna a feladata a családnak, ez volna a dolga az iskolának, és amit mondtam beszélgetésünknek egy korábbi szakaszában, hogy a gyerekek azt tartják nagyon sokszor fontosnak, amit a tanáraik is annak tartanak is, példaként, mintaként szolgálnak. Jó volna összefognunk, és sokakat arra biztatnunk, hogy inkább segítsük ezeket a gyerekeket. Másrészt legalább a közömbös részét a mai fiataloknak próbáljuk ezeknek az ügyeknek megnyerni.
Én azt gondolom, ez önökön nem múlik. Az Anyanyelvőrző Egyesületen és a versenyszervezőkön és a nyelvápolókon ez a dolog, és önön tanárul különösen nem múlik. És hogy említette a tanárok szerepét, kénytelen vagyok egy díjat emlegetni, a Bónisz Bóna díját, amit megkapott, és annak az a magyar fordítás, hogy jótól jót tanulni. Ön ezt a díjat megkapta. Beszélgessünk egy kicsit erről a díjról is.
Most tetszik a legrosszabb helyzetbe és legnehezebb helyzetbe hozni.
Nem szándékoztam.
De nyilván az ember ezt nem hogy szégyelli, hanem talán akár büszke is lehetne rá, de nem biztos, hogy ki kell tennie az embernek a homlokára folyamatosan, vagy minden alkalommal, amikor valahol megjelenik, akkor ezt vagy az egyéb díjakat érdemes fölemlegetni. De tény, valakik valamiért úgy találták, hogy annak a hét embernek az egyike lehetek, aki először kapja meg ezt életműdíjszerűen. Maga a díj talán 2 évvel korábban már létezett, sokféle ága boga volt, a tanárokat igyekezett érdekelté tenni, hogy a tehetséges gyerekek dolgában járjanak elől, segítsék őket, igyekezzenek ezeket a tehetségeket megtalálni, és tovább építeni őket, de úgynevezett életműdíjként ezt heten kaptuk meg annak idején, és azóta minden évben több kollégám megkapja ezt, tehát számos tanár. Azért érdekes ez, mert ha már rátetszett kérdezni, akkor már nem tudok menekülni belőle. Nem mondtam még ezt el soha, de valószínűleg ma Magyarországon az egyetlen vagyok, aki középiskolás korában Kazinci érmet kapott, egyetemi főiskolai versenyen ugyancsak Kazinci érmet kapott. A Kazinci versenyekre való fölkészítésben mind a gimnáziumi szakközépiskolai, mind az úgynevezett szakmunkás szakiskolai kategóriában a tanári díjat megkapta a fölkészítésért. És ez nem csak a Kazinci versenyen van így, hanem az édesanyja nyelvünk nyelvhasználati versenyen is. Megkaptam a Kazinci díjat, 2-szer voltam az év fölkészítő tanára, több mint 30 növendéken van, akik az országos középiskolai tanulmányi verseny magyar nyelvi döntőjében szerepeltek, volt első helyezett is, és másféle is. Tehát valaki egyszer egy újságíró utána számoltatott velem, szerintem legalább 350-400 olyan egykori növendéken van, akik valamilyen országos döntőbe bejutottak, és ott eredményesen szerepeltek. Ez majdnem, hogy egy iskolányi gyerek. Nyilván hajlott koromra való tekintettel ez már, ha az ember ezt fontosnak tartja, akkor akár érdekes is lehet, és természetes is lehet, de nagy valószínűséggel azok a gyerekek, akik vagy magyarból, vagy történelemből részesei voltak ennek a felkészítő munkának, valamit magukkal visznek a később életpályájukra is. Némelyikhoz szoktam mondani, hogy a tanárok szobrot nem kapnak, már különféle díjakat esetleg kapnak, elnyernek, de szerintem a legnagyobb dolog, ami létezik, hogy diákok ezrei, akikkel van dolgunk a pályafutásunk során, magukban visznek bennünket. Ez talán furcsa kép, hogyha valaki maga elé képzeli, de talán igaz lehet, akár tudatosan, akár szinte ösztönösen, vagy a tudatalattiban, de ha jó példákat adunk a diákoknak, és ők ezeket viszik magukkal, akkor ez az ő épülésüket szolgálja, későbbi felnőtt emberekként is. És esélyt adhat arra, hogy ők ezt továbbadják, és a saját gyerekeik és a körülöttük lévő fiatalok is ezt fogják továbbvinni. Márpedig ne felejtsünk el két dolgot. Nem az én ötleteim, de szívesen idézek nálamnál sokkal okosabb emberektől. Deme László professzor úr mondta minden alkalommal, amikor ifjúsági anyanyelvi parlamenten voltunk, tábori megnyitón, verseny megnyitókon vagy más alkalmakkor, tanácskozásokon, hogy az ifjúság a jövő. Tehát a felnőtteknek tudomásul kell venniük, hogy ebben a földi életben egyszer csak befejeződik a pályafutásunk. És hiszünk a feltámadásban, hiszünk a folytatásban, hogy lélekben folytathatjuk, de testben nem, mint ezt tapasztaljuk. Ennek következtében ők vihetik tovább azt, a fiataljaink, amit mi fontosnak tartunk és továbbadunk. A másik, amit kedves hallgatóink figyelmébe is ajánlanék. Professzor úr egyszer az 1950-es években mondta ezt a feleségének: drágám, vigyázzunk, mert gyermekeink mai neveletlensége a következő felnőtt korosztály normája lesz. Tehát amikor néhány perccel ezelőtt szomorkodtam azon, hogy meglehetősen kellemetlen jelenségeket látunk magunk körül, akkor gondoljunk erre, hogy a felnővő tizenéves, ha beszéd, magatartás, érintkezés kultúrájában igényes, felnőttként is vélhetőleg ezt fogja továbbadni a saját gyerekének. És ha rossz példával jár elő, beszédében igénytelen, nagyon sokszor érthetetlen a szófűzése, nem igen érteni azt, amit mondani szeretne, akkor jó esélye van annak, bár ez rossz dolog, hogy a gyereke is, vagy a körülötte lévő fiatalok is ezeket fogják tovább éltetni. Nem biztos, hogy a fiatalokban van annyi erő, hogy egy ilyen rossz példát önmagukban képesek legyenek legyőzni, és valami egészen mást, nemeset tovább vinni.
Pusztán önvédelemből is kéne akkor védenünk a nyelvet.
Legyünk önzőek.
Így van.
Ezt most furcsa
hát
a
akkor, de végül is erről szól, hogy így önvédelemből őrizzük ezt a gyönyörűséges magyar nyelvet.
Mert ma a világ kellően önző, amint látjuk, és egyre inkább az, és különféle kutatások arra engednek következtetni, hogy a fiatalok körében, talán a média hatására is, még inkább jellemző ez az önzővé irigyé válás, mint folyamat, és valóban a okosat tetszett mondani ebben is bölcset, hogy a körülötte lévő felnőttek legyenek annyira önzőek, hogy a velük való kapcsolatban, viszonyban ezek a gyerekek ne ezeket a helytelen jelenségeket fogadják el és vigyék tovább, hanem ha lehet, inkább a szépet, a jót. Erre persze megint mondhatja valaki, hogy tanár úr megint naív, és olyan értékeket szeretne ebben a világban látni, amelyek talán már elmúlt értékek ezek, ez csak szép elgés, hogy az ember a másik emberrel való beszélgetésében legyen emberi, ne legyen durva, ne legyen trágár, ne alázza meg a másikat. De egy viszonylag friss élményt hadd osszak meg kedves hallgatóinkkal. Az elmúlt év októberében volt az édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenynek Szép Halomban Sátoraljaújhelyen a 44. országos döntője. A Kazinci verségeknek a kisöccse ez, és hát engem kértek meg a díszünnepségen a beszéd megtartására. És kissé meghökkentő módon testnevelés órát tartottam a díszünnepségen körülbelül 400 ember előtt, ugyanis föltettem nekik az elején kérdéseket, és kértem, hogy emeljék fel a kezüket, és tartsunk közvéleménykutatást. E féléket kérdeztem: ki az, aki szereti, ha őt megalázzák? Ki az, aki szereti, ha vele durván bánnak? Ki az, aki szereti, ha vele trágárak? Ki az, aki szereti, ha úgy viselkednek vele, mint a kutyával? 5-6 ilyen kérdést föltettem kellő szünetekkel közötte, és egyetlen kéz sem volt a levegőben. Megtartottam magát a beszédet, majd a végén lezárásként még egy kérdést föltettem a kedves jelenlévőknek. Tegye föl az a kezét, aki szereti, ha megbecsülik, ha szeretik, ha értékelik azt, amit tesz. Nem számoltuk meg, hogy hányan tették fel a kezüket, mert mindenki. Ha az emberben megvan a jóra való hajlam, akkor ezek szerint talán érdemes segítenünk abban, hogy ez a jóság előkerüljön belőle, és inkább ezt terjessze, mint azokat a kedvezőtlenségeket, amelyek egyébként megkeserítik az életünket, hiszen ilyen jelenségeket tömegével érzékelünk.
Én remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel most előhoztuk a jóságot, az igényességet, a jóra való hajlamosítást, na ez most egy jó csúnya szó volt.
Elfogjuk nyelvújítási szónak.
Nem vállalom. Én nagyon szépen köszönöm Kerekes Barnabás tanár úrnak.
Köszönöm szépen, viszont hallásra is, ezt a szószoros értelmében is értem, mert hátha lesz még módunk arra, hogy ezt a beszélgetést folytathatjuk ebben a témában, vagy valami hasonlóban is.
Szaván fogom, és folytatjuk. Isten áldja.
Köszönöm szépen. Isten velük, viszontlátásra.
Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Perczel Éva.
Műsorunkban Kerekes Barnabással, középiskolai tanárral beszélgettünk az anyanyelv napja alkalmából. Mária Rádió.
Február 21-e. Nemzetközi anyanyelvi nap. Bangladesh javaslatára az ENSZ 1999-ben február 21-ét nemzetközi anyanyelvi nappá nyilvánította. 2000-ben ünnepelték először. Az anyanyelv nem csak kommunikációs eszköz, hanem sajátos szemlélet, sajátos logika. Szerkezete nem eszköze, hanem a formálója a gondolatainknak. Anyanyelvünk Isten szép ajándéka, melynek megőrzésére szólít fel Kányádi Sándor Noé bárkája felé című verse is. Kányádi Sándor Noé bárkája felé. Be kell hordanunk, hajtanunk mindent, a szavakat is. Egyetlen szó, egy tájszó se maradjon kint, semmi sem fölösleges. Zuhoghat, akár 40 000 nap és 40 000 éjjel, ha egy buboréknyi lelkiismeret furdalás sem követi a bárkát. Mert leapad majd a víz, és fölszárad majd a sár, és akkor majd a megőrzött, a meglévő szóból újra teremthetjük magát az első búzaszemet, ha már igével élnünk, tovább nem lehet. Kosztolányi Dezső Nyelv és Lélek című írásában pedig így vall anyanyelvéről. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e, vagy alacsony, erős vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöpjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtéként. Ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatok meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre, épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.